Ből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha Magyarország végrehajtaná az Európai Unió bíróságának a migrációra vonatkozó határozatát, meg kellene szüntetni a határőrizetet, és az ország tele lenne gyalogló migránsokkal, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Minek a határőrizet, ha a migránsokat menekült táborokba kell szállítani? Továbbá az Európai Unióban beadott menekült kérelmek 25%-át Magyarországon kéne elbírálni, ami migránsgettók kialakulásához vezetne, közölte Bakondi György. Ezért a magyar kormány, a lakosság többször kinyilvánított akaratával összhangban a határőrizeti rendszert nem kívánja felszámolni. Továbbá pert indít az Európai Bizottsággal szemben, hogy térítse meg a határőrizetre eddig elköltött 800 milliárd forintot, tette hozzá. Felidézte, hogy Magyarországnak az EU döntése alapján 80 milliárd forint bírságot és további napi 400 millió forint bírságot kell fizetnie, amíg nem érvényesíti az uniós menekültügyi szabályokat. Ez az összeg a hétszerese annak, amit az Európai Bizottság indítványozott a bíróság számára, fogalmazott Bakondi György. A keresztállítási ünnepség hitvallás, kiállás hitünkért, meggyőződésünkért, minden egyes keresztállítás vagy felújítás egy-egy igen az életre, tanúságtétel Jézus Krisztus, a kereszténység és a kereszténységből kinőtt kultúránk, hagyományaink mellett, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Salgótarjánban, ahol egy megújított, az út mellett álló keresztet adtak át. Latorcai Csaba szerint a kereszt életforma, a kereszt döntés Isten ereje. A régiek a település határára állított keresztekkel azt kívánták jelezni, hogy aki belép a településre, lássa, hogy az ott élők Jézus erejében bíznak, mondta. A politikus bírálta a párizsi olimpia nyitó ünnepségét, amely szerinte nem volt méltó sem Európához, sem az olimpiához. Amit láttunk, az az eltörlés kultúrájának erőteljes nyomulása volt, ahogyan piedesztára emelték az új mammont a befogadás nevében, már-már blaszfémiába fordulóan gúnytűzve a kereszténységből, amely évszázadok óta formálja és megtartja Európát, és benne bizony hazánkat is, fogalmazott. Országossá válik a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, amelynek célja, hogy minden gyermek legalább egyszer jusson el iskolai szervezésben egy nemzeti vagy történelmi emlékhelyre, mondta Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes Budapesten. Semjén Zsolt a program országos kiterjesztését bejelentő budapesti tájékoztatón ismertette. A kezdeményezés a 7. évfolyamtól a 11. évfolyamig 78-80 ezer tanulót érint, mintegy 3000 osztályban, és 60 tankerületi központ és 47 nemzeti emlékhely vesz részt benne. A kormány 1 milliárd forintot biztosít erre a célra a mostani tanévben, fogalmazott. A miniszterelnök helyettes a programot 3-1 programként jellemezte, amely eddig különállóan létező programelemeket egyesít. Az iskolai történelem órát, a történelmi emlékhelyek emlékezett pedagógiai jó gyakorlatát és a tanórákon kívüli közösségteremtést. A diákokat korszerű eszközökkel és szakszerű idegenvezetéssel ismertetik meg, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel, a konkrét történelmi események nemzetünk nagyjainak és hőseinek életpéldája személyesen és élményszerűen átélhetővé válik, fogalmazott Semjén Zsolt. Sport. A többi között az olimpiai ezüstérmes francia csapat ellen is készül az ősz folyamán a magyar női kézilabda válogatott, amely Debrecenben egy felkészülési tornán is pályára lép a november-decemberi Európa-bajnokságot megelőzően. Erről Golovin Vladimir, az olimpiai 6. helyezett nemzeti csapat szövetségi kapitánya beszélt. A válogatott első összetartására szeptember 23-ától kerül sor, ennek során két felkészülési mérkőzést játszanak a román válogatottal, az egyik zárt kapus lesz, a másikra szeptember 28-án, szombaton 17:30-tól kerül sor, Tatabányán. A második összetartás október végén lesz, akkor a tervek szerint a friss ötkarikás ezüstérmes világbajnok francia együttessel játszanak két felkészülési találkozót a magyarok Toulonban, illetve Párizsban. Végül az időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel. Zápor, zivatar helyenként előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok közé melegszik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük határainkon, innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket az Ungvári Egyetemi felvételi ének viszontagságairól, a ballada gyűjtési munkájáról, valamint a gyűjtemény kötetének megjelenéséről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
68-tól jelentkezett az Ungvári Egyetemre, ugye?
Igen, 68 nyarán felvételiztem, akkor végeztem el a középiskolát Nagyszőlősön. Hát dilemmáztam, mert a francia nyelvet is igencsak szerettem, és a tanáromat különösen, aki franciára tanított, és azt szerette volna, hogy a francia szakra megyek. Igen, ám, de hát gondolkoztam, hogy akkor mi lesz a verssel. Meg a barátaim, akiket közben megismertem, ők pedig mind magyar szakosak voltak, és már csak azért is. Én úgy döntöttem egyedül, az apám nem jött velem, egyedül engedett el Ungvárra, én egyedül kerestem fel az egyetemet, egyedül adtam be a papírt.
Nem támogatták?
Nem arról van szó, hogy nem támogattak, az apám nagyon akart, hogy tanuljak, de nem jöttek velem egyszerűen, nem értek rá, vagy mit.
Önállóságra nevelték?
Önállóságra neveltek. Tehát nem teljesen egyedül, hanem diáktársakkal mentünk el, mentünk a rektori hivatalba, begyújtottuk a kérelmet, a papírokat, aztán történt valami felvételi közbe, tehát az első írásbeli vizsgám nem úgy sikerült, ahogy gondoltam. Én ötöst reméltem, és csak négyes lett. És ezért egy kicsit el is bizonytalanodtam, de a szóbeli az már ötös lett, és ekkor történt valami, iszogattunk egy kicsit a társakkal, a felvételiző társakkal a vizsga örömére, és amikor a diákszállóba mentünk délután haza, már estére volt, már kezdett szürkülni, lehet, hogy 6-7-8 óra is lehetett talán, lányok álltak, illetve hölgyek a diákszálló sarkánál, és az egyik igen kitartóan nézett felénk. És én megkérdeztem, hogy mi van, anyuci, mit bámulsz? Azt mondja, mi lenne? És odafordult azonnal a társához, akivel beszélgetett, és azt mondta neki, na látod, Vera, ez az egyik magyar szakos felvételiző, ő tudta, ki vagyok. De ha így viselkedik, én szólok Petro Mikolájevicsnek, mármint a tanszékvezetőnek, hát ilyen diákot nem vehetünk fel, hát ebből nem lett tanár, aki így viselkedik. És Még az este felkeresett a férje, aki már az egyetemen dolgozott, tanársegéd volt, és annak ellenére, hogy magyarok voltak, ukránul beszélt velem. Felírta a vizsgalapom számát, és azt mondta, hogy tudja, hogy másnap reggel vizsgám lesz, idegen nyelvből, franciából. Azt mondja, le se feküdjek, tanuljak egész éjszaka. Ezzel biztatott. De akár le is fekhetek nyugodtan, mert azt mondja, így is úgy is meg fognak buktatni. Én meg gondolkodtam egy sort, és valóban lefeküdtem, aztán másnap délelőtt mentem a vizsgára, ott két orosz nyelvű hölgy vizsgáztatott. Az orosz-ukrán fiatalok nagyon hadilábon álltak az idegen nyelvvel, a franciával különösen. És amikor éppen mentem, és tételt húztam, átvették a felvételiző lapomat, az egy fényképes igazolvány volt, rám néztek, előttük ott volt a nevem leírva, és mondták, hogy na jó, akkor megvárjuk. És amikor megszólaltam, a szöveget felolvastam, fordítottam, amit elibem tettek, aztán volt nyelvtani kérdés, az én tanárom meg engem úgy tanított olyan szinten, hogy a nyelvtani szabályokat francia nyelven mondtam, akkor csak néztek rám. És akkor már nem is kérdezték, hogy mi a harmadik kérdés, hanem felajánlották, hogy ők tudják, hogy a magyar szakra nagyon sokan felvételiznek. Igazán 80-an voltunk, 80-valahányan a 20 helyre. Tehát azt jelenti, hogy 60 embernek ki kellett esni, 60 felvételizőnek. Ők felajánlják nekem, hogy beírnak engem, átírnak francia szakra, átvezetnek, és akkor biztos lehetek benne, hogy bekerülök az egyetemre. Azt mondja, ha maradok, nem tudják garantálni azt, hogy lesz-e belőlem diák. Beírták azonnal az ötöst, aztán másnap volt két nap a utolsó vizsga előtt még, ami történelem lett volna, az is volt, és bementem a többiekkel egy konzultációra, történelem tanárok konzultációt tartottak, elmondták, hogy hogy épül fel az anyag, milyen anyagból fognak vizsgáztatni, kérdezni. Jött valaki, egy küldönc a dékáni hivatalból, és az nevemet mondta, hogy engem a dékáni hivatalba hívnak. Elálltam és kimentem a konzultációról. Ott pedig egy idős ember volt, egy irodalomtanár, akinek a világirodalom volt a szakterülete, emlékszem a nevére is, és mutatta nekem, hogy ott van egy panaszlevél előtt az asztalon. Felolvasta vádakat, hogy én illetlenül viselkedtem a hölgyekkel, hogy mivel magyarázom, kérdezte. És úgy, ahogy tudtam, oroszul én elmondtam neki, hogy én az egyik hölgyet a három közül, mondom, ismerősnek véltem, úgy gondoltam, hogy ismerem már régebb óta, és ezért voltam vele ilyen bizalmas hangú.
Ez jó ötlet volt.
Azonnal.
Spontán.
Spontán jött, azonnal. És akkor mosolygott, azt mondta, na jó, ezt írjam le egy magyarázatban. Ezt írjam le. És elengedett, és elbocsátott, mondta, hogy a magyarázatot vigyem vissza neki. Ha még azon a napon visszaviszem, akkor minden rendben lesz. Ha nem tudok magyarázatot írni, akkor nem. Kint vártak a barátaim, a másod-harmadéves egyetemisták. Mondtam, fiúk, hát erről van szó, egy ilyen magyarázatot kell megírni. Mondom, segítettek? Hát ők nem tudnak segíteni, ők nem tudnak oroszul. Így nem tudnak oroszul, hogy le is írják. Törtem a fejem, izzadta, és aztán, ahogy mentünk a sétáló utcán, betértünk egy ilyen talpon álló kis kávézóba, ahol egyetemista vagy felvételiző lányok többen is voltak, és akkor odaálltunk egy ilyen kis magas asztalhoz, és megszólítottam az egyik lányt, akit ismertem látásból, felvételizett ő is, meg a többieket is ismertem talán, és elmondtam, hogy mi a problémám. Nekem meg kell egy ilyen magyarázatot írni. Nevettek nagyon rajta. Azonnal előszedtünk egy ilyen dupla füzetlapot, és ők diktálták, én pedig írtam. Tehát a dékánnak kellett megcímezni, és fél órán belül már vittem. Elolvasta az öreg úr, bólintott, és azt mondta, hogy most már nyugodtan mehetek, és sok sikert kívánt a következő vizsgához. A következő vizsgán természetesen ötöst kaptam, úgyhogy egyetemista lett belőlem.
Milyen szakon?
Magyar szakon. Magyar szakrottam be a jelentkezésemet, mondtam. Hát nem fogadtam.
Nem tudták eltántorítani
nem
franciára?
Nem tudtak el, igen, nem tudtak eltántorítani.
Az egyetemen milyen évekre emlékszik vissza, és milyen tanárok hatottak önre, és gondolom, hogy a vers írás is, ez még megmaradt önnek, mint egy fontos szál.
Én visszaemlékszem mindenre. Minden szemeszterre visszaemlékszem a nyári szünetekre. Tehát az első évfolyam végzése után folklór gyűjtői gyakorlatra küldtek bennünket. Tehát fél éven át tanultuk a folklór alapjait, alapismereteit, és hát elküldtek bennünk egy gyűjteni, de semmilyen gyakorlati útmutatót nem kaptunk. Tehát maga a tanárnő, aki előadta a tantárgyat, azt hiszem nem tudott semmilyen gyakorlati útmutatót adni, ő maga sem gyűjtött még életében talán soha, ezért nagyon nehezen indult a gyűjtés, tehát a munka nehezen indult, mert a gyűjtésnek vannak bizonyos fogásai, amiket ha ismer az ember, akkor könnyebben megy. Tehát nagyjából tudni kell az, hogy mit kérdezünk, mit akarunk gyűjteni. Ha csak úgy álltunk oda egy öreg ember vagy egy idős nő elé, hogy hát régi dalokat, meséket vagy ilyesmiket szeretnénk hallani, hát akkor megcsóválták a fejüket, aztán legtöbbször nem azt mondták, amit vártunk, amit kellett volna. Amíg meg nem történt velem az a csoda, hogy hazamentem, akkor már nem a faházba laktunk, hanem egy rozog a kis házba költöztetett bennünket az apám, ahol áram sem volt, de 1969-ben már eljutott odáig arra az elhatározás, hogy egy helyiséggel, egy szobával megtoldja, mert bővíti. És ott állt a kőműves állványon egy fiú, tehát a falasztát már a falat emelték, akit nagyon jól ismertem, aki egy évvel volt idősebb tőlem, és énekelt. Én hallgatom, hogy mit énekel. Hazamentem egy ilyen kerékpár útról, próbálkoztam a gyűjtéssel, és azt énekelt, hogy jó estét, Csáki bíró asszony, itthon van egy ánya Erzsike kisasszony, itthon van, bent van a szobába, édes, de nyugszik a paplanyos ágyába, költse fel, küldje el a bálba. A halálra táncoltatott lány balladáját énekelte. Én nagyjából ismertem, a balladákkal ismerkedtünk a tantárgy keretében, meg amúgy is ismertem általános iskolás korból is, meg olvastam, és kerültek a kezembe balladás gyűjtemények. Volt valamikor egy ilyen válogatás, hogy balladás könyv, ez volt a címe, amelyben világirodalmi balladák, magyar népballadák, műballadák vegyesen voltak felhalmozva. Úgyhogy tudtam, miről van szó nagyon, és akkor kérdeztem tőle, hogy Árpi, ezeket te hol tanultad? Azt mondta, hát ő nem ment középiskolába, hanem rögtön az általános után dolgozni ment, fiatalon egy ilyen építőbrigádba állt be, és ott volt egy péterfalvi idős mester, aki munkaszünetbe állandóan énekelt. Ő meg akarta mindenképpen tanulni. Igen, átadta neki ezeknek a szövegeknek, meg dallamoknak az ismeretét, de egy 10 literes korsó bort kellett fizetnie. Ez volt a tarifa. Na most kötélnek állt Álpi nagyon hamar, és szereztem egy ilyen orsós, vagy tárcsás, milyen magnónak mondjam, ezt a szallagos magnetofont, ami legalább 8-10 kilós volt. Már megtanultam a kezelését, és ráénekeltettem azt az 5-6 szöveget Árpival, amelyet ő ismert, tudott. Aztán én ezeket leírtam a szallagról, beadtam, és azt mondta tanárnőre, hát ilyenek már vannak. Nem sokban nézte az egészet, de gyűjtöttünk többet is, a többi társam is, tehát ráálltunk a ballada gyűjtésre, és a következő éven pedig már önként vágtunk neki, önként mentünk el, már nem volt kötelező, de...
Azt a Péterfalvi bácsit nem lehetett már megtalálni?
Melyiket? Aki Árpinak énekelt? Azt nem. Azt nem, de másokat találtunk, elég sokat. És ezen a második éven, 70 nyarán, azt hiszem, hogy lassan már egy kisebb kötetre való anyagot összegyűjtöttünk, értékes anyagot, amelyeket a társaim aztán le is adtak a tanszékre, leírták, leadták, és ez a bizonyos tanárnő, hát azt hiszem, hogy még mindig él, már 90-en felül van, nem mondom a nevét, de a tanszék vezető professzorral úgy döntöttek, hogy ezeket összegyűjtik, és kiadják könyvecske alakjába, de olyan pici kis, alig észrevehető, ettől kisebb, ettől a folyóirattól kisebb kis könyvecskébe ki is adták, viszont komolytalanul bántak az anyaggal, mert ahol a szöveg vallásos vonatkozású volt, azt kihagyták, vagy megváltoztatták, átírták, és összekeverték az adatközlőket is. Az adatközlők jegyzeteivel sem bántak úgy, ahogy kellett volna. Én később aztán, mikor alaposabban kezdtem folklór tudománnyal foglalkozni, akkor ezt meg is írtam. Persze sértődés volt belőle, de hát megérthette, hogy nem lehet így bánni a népköltészeti anyaggal. Hitelesen kell közölni mindenképpen. Aztán voltak közöttünk, akik a mesegyűjtésre álltak rá, ilyen volt az Irka gyereklap későbbi főszerkesztője Punykó Mária, aki tanárnő volt, és Beregújfaluban, ahová tanítani helyezték, az beregújfalusi emberektől rengeteg mesét és mondát gyűjtött, azt hiszem két kötetet is kiadott ezekből. A balladáink pedig 1991-ben jelentek meg végül. Mikor folklór tudománnyal kezdtem foglalkozni, és ezekből a balladákból közzétettem néhányat magyarázatokkal, jegyzetekkel, tehát kis bevezetővel, akkor a tanszékvezető úr az Ungvár Egyetemen felfigyelt rám, és azt ajánlotta fel, hogy legyek a tanítványa, legyek az aspiránsa. Én el is vállaltam, hallgattam is rá, és hát azt a feladatot kaptam, mikor ott is két felvételi vizsga volt, felvettek, hogy rendezzem kiadásra az anyagot, gyűjtsem össze, írjam le, tehát akkor még mechanikus írógép volt, nagyon sokat dolgoztam vele. Aztán én ragaszkodtam ahhoz, hogy a dallamokat jegyezzük le, írassuk a dallamokat, kerestünk kotta íráshoz értő embereket, akik le is írták. Kiadót is kerestem, mégpedig nem is akármilyet, hanem az Európa kiadót. Az akkori igazgatója adott egy ígéretet, egy írásbeli ígéretet, hogyha ő kap tőlünk egy alapos kéziratot, egy jól előkészített, feldolgozott kéziratot, akkor ő felajánlja, hogy ki is fogja adni.
Akkor voltak anyaországi kapcsolatok az egyetemen?
Akkor már voltak. 87-ben, 88-ban már voltak természetesen. És én akkor 86-ban lettem a magyar tanszéken aspiráns, de mondom, nagyon sokat foglalkoztam az anyaggal, de hát magam is rengeteget gyűjtöttem még attól kezdve is. És amikor nagyjából elkészült a kézirat, egy tanszékgyűlésen bemutattam, tanszékgyűlés volt, ugye, ott voltak a tanszék tanárai, akkor azt mondta a főnök, hogy hát először is az, hogy kárpátaljai magyar népbaladák, ez nem. Az, hogy Kárpáton túli, ezt úgy kell írni. Mondtam, jó, kijavítjuk. Az, hogy a balada szövegek alá az adatközlőket ugye elhelyeztem, a nevük az magyarul volt természetesen, de a falu nevet azt ukránul kellett írni. Na mondom, még ez is megoldható. Írtam hozzá egy bevezetőt is, akkor már erre képes voltam. Mondta, bevezető jó, nem kell aláírni a nevemet, hogy Fábián László. No miért? De hát én írtam. Nem, azt mondja, nem kell az oda. Én professzor, maga nem professzor. Így beszélt magyarul ilyen szinten. Még él. Én professzor, maga nem professzor. Hát mondom, akkor az én nevem hol legyen? Persze a fedőlapra azt szántam, hogy Petro Mikolájevics Lizanec, kötőjel Vári Fábián László. Maga neve oda nem kell. Tehát teljesen ki akarta a munkát magának sajátítani. És akkor mondtam, jó, mondom, ha ön így gondolja, akkor felvettem a paksamétát, mondom, akkor én megyek. Tudtam, hogy mi lesz a következménye, az lesz a következménye, és az is lett, hogy az évemet nem számította be, és nem vezettek át a következő évre. Tehát gyakorlatilag kirúgott másodszor is. Azt nem került az előbb rá szó, hogy 1972. januárjában kirúgtak engem az egyetemről. A polgárjogi mozgalom elkezdődött az irodalom miatt természetesen. Na, ha alkalom adódik, még visszatérünk majd rá. De hát akkor kirúgtak az egyetemről, katona lettem, katonaságtól visszamentem, és folytattam a tanulmányaimat, de nem nappalin, hanem levelező karon. És már miután diplomáztam 78-ban, akkor kaptam meg a diplomát, 5 évvel később, mint ahogy rendesen kellett volna, akkor hívott engem az egyetemre aspiránsnak a 80-as évek elején, amikor kezdtem a balladákkal foglalkozni, és hát én elvittem az anyagot, és az Európa Kiadó továbbra is vállalta, Lator László volt az egyik szerkesztője az Európa Kiadónak, át is vette, csak szerződést is kötöttünk, csak épp akkor omlott össze a rendszer, a kiadói gazdálkodás, nem volt hirtelen rá pénz, hogy kiadják, később Osztovics Levente lett, azt hiszem, a kiadó igazgatója. Ő is ígérgette még, hogy majd ekkor meg akkor, de Dubka György Ungváron létrehozott egy kiadót, és eljött hozzám, hogy mi lenne szerintem fontos, minek a kiadása bél anyagoknak. Mondom, hát ezt nagyon jó lenne kiadni, mondom, de hát az Európa Kiadó csak ígérgeti. Azt hát hozzuk el. Én írtam egy pár soros levelet, Osztovics Lementének, Dubka elment, és elhozta az anyagot, és ő adta ki. Igaz, hogy akkor kezdte a könyvkiadást, nagyon színvonaltalan, nagyon amatőr kiadásban jelent meg, tehát az első kiadás.
A neve rajta volt.
A nevem rajta volt, persze, és hát a szakma, a néprajzos szakma örömmel fogadta, Kríza Ildikó azonnal írt róla egy terjedelmes recenziót, és tehát a kárpátaljai népbaladák anyaga végül is összeállt és megjelent. Azóta volt már még 3 kiadása, persze egyre jobb színvonalosabb kiadások, de mindegyik csak Kárpátalján.
Most visszakanyarodhatunk még erre az irodalmi lázadásra, amikor először kirúgták?
De hát azt mondtam, hogy megalakítottuk, létrehoztuk a Forrás Irodalmi Ifjúsági Stúdiót. Ennek a csoportnak, amíg én tagja nem lettem, volt egy irodalmi folyóirata, amely úgy volt folyóiratnak nevezhető, hogy nagyjából ilyen hasonló terjedelmű, mint a mai Együtt volt a címe. Maguk a diákok írták, mechanikus írógéppel sokszorosították, hát egyszerre 4 példányt tudtak készíteni belőle, és így összesen be is kötötték a borítót, a fedejőlapot, linómetszetekkel próbálták díszíteni, és hát a diákok írásai jelentek meg benne, versek, kisprózák, könyvkritikák, szemlék, meg hát amit tudtak a diákok írni. Ennek megjelent 5 vagy 6 száma ennek az együttnek, és aztán megszüntették. Az volt a baj, tehát nem hivatalosan jelent meg, csak az magyar tanszék tanárainak az engedélyével, beleegyezésével, tehát maguk a diákok csinálták. S. Benedek András volt az a későbbi barátom, nagyon jó barátom, aki értett egy kicsit a könyvkötő szakmához is, de az ő mechanikus írógépén készült az egész, meg hát ő volt a lelke az egésznek. Ő is állította össze, és hát nem tudom, 20-30 példányt készítettek belőle, és egymás között terjesztették. De amikor én oda kerültem, tehát ez 66-ba és 67-be ment, már akkor nem létezett, már nem jelent meg többet, de olyan szemléletű irodalmat, költészetet próbáltunk megművelni, ami egy kicsit kilógott az akkor diktált stílusból, tematikából. Hát az akkor irodalompolitika irányítói, alakítói elvárták volna, hogy pártos verseket írjunk. Na, volt, aki írt pártos verseket is, de ezt a pártos irodalmat úgy képzelték el, hogy teljes lelkesedéssel kell csinálni. én még véletlenül se tudtam egy ilyen verset megírni, se mást, hanem akkor én már a kilenceket, a Budapesten összeállt kilenceket olvastam, 69-ben megjelent az antológiájuk, az Elérhetetlen Föld, Nagy Lászlót olvastam, Ratkó Józsefet olvastam, és hát ebbe az irányba próbáltam terelni az irodalmi érdeklődésemet.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a Kossuth Díjas, Vári Fábián László kárpátaljai költővel készült beszélgetésünket, az Ungvári Egyetemi Felvételének viszontagságairól, a ballada gyűjtési munkájáról, valamint a gyűjtemény kötetének megjelenéséről. További tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A pápa a dzsakartai karitatív szervezetekhez. A szeretet bajnokai vagytok az élet olimpiáján. Ferenc pápa Indonézia után Pápua Új-Guineába érkezett. Pápua Új-Guinea története. Természeti kincsek és szociális feszültségek. Oszkár és a hagymapince. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra. A pápa a dzsakartai karitatív szervezetekhez. A szeretet bajnokai vagytok az élet olimpiáján. Ferenc pápa csütörtökön délelőtt indonéziai apostoli látogatásának harmadik napján találkozott jótékonysági szervezetek kedvezményezettjeivel, meghallgatta tanúságtételeiket, és mindegyiküket a szeretet bajnokának nevezte az élet nagy olimpiáján. Az indonéz püspöki konferencia székhelyén Ferenc pápa a második teljes napján Indonéziában találkozott több jótékonysági szervezet kedvezményezettjeivel a délelőtti vallásközi találkozót követően.
Your Holiness, our love and admiration for you is boundless.
A püspöki konferencia elnöke, Antonius Subianto püspök, azzal nyitotta meg a találkozót, hogy Indonézia népének szeretetét a pápa iránt határtalannak nevezte. Ezt követően bemutatta a Szentatyának az eseményen jelenlévő betegeket, fogyatékkal élőket és szegényeket. Ketten közülük megosztották a történetüket. Mimi volt az első, aki elmesélte a történetét. 17 évesen vesztette el a látását.
As a young Catholic, I found solace in the way of the cross where I met Jesus.
Fiatal katolikusként a keresztútban találtam vigaszt, mondta. Jézus nem hagyta el. Szilárd meggyőződésem, hogy Isten egyedülálló képességekkel teremtette meg az embereket, hogy gazdagítsák világunk sokszínűségét, és a fogyatékosság csak egyike ezeknek az egyedi szempontoknak. Az egyház szerepe kulcsfontosságú az emberi személy méltóságának biztosításában, zárta történetét, mielőtt megköszönte volna a pápa együttérzését, amely reményt ad nekünk, tette hozzá. Ezután egy Andrew nevű fiatal sportoló emelkedett szóra. Enyhe autizmus spektrum zavart, és enyhe értelmi fogyatékosságot diagnosztizáltak nála. A szüleim feltétel nélkül szeretnek engem, mondta a pápának. Büszkén osztotta meg, hogy beválasztották a kelet-dzsakartai kontingensbe, a paralimpiai játékokra, az úszás sportnemében, és hogy függetlenedési vágya miatt elkezdett egy barista tanfolyamot, valamint gitár és dobleckéket vesz.
Please bless my wonderful parents and all parents as special with special children worldwide.
Végül arra kérte a pápát, hogy áldja meg szüleit, és minden olyan szülőt, akinek különleges gyermekei vannak világszerte. Ferenc pápa ezután időt szakított arra, hogy kifejezze háláját minden jelenlévőnek, és azoknak, akik megosztották vele tanúságtételüket.
Voi che siete piccole stelle luminose.
Méltatta az indonéz püspöki konferenciát fennállásuk 100. évfordulója megünnepléséért, kiemelve jelentőségüket, mint kis fényes csillagok az egyházban. A pápa köszönetet mondott Miminek, amiért hangsúlyozta az emberi képességek egyediségét, amelyek világunk sokszínűségét gazdagítják, és Jézusról, mint a mi reménységünk lámpásáról beszélt. Ezután gratulált Andrewnak a paralimpiai játékokon való részvételéhez, mielőtt a jelenlévőket a szeretet bajnokainak nevezte az élet nagy olimpiáján.
Chiamati a diventare insieme campioni dell'amore nelle grandi olimpiadi della vita. Un applauso a tutti noi.
Rövid köszöntő szavainak befejezéseként Ferenc pápa emlékeztette a kis csoportot, hogy az Úr mindannyiunkat szeret, és soha senkit nem felejt el. Ebben a szellemben a pápa jó kívánságait küldte egy 87. születésnapját ünneplő hölgynek, aki betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen. Ferenc pápa Indonézia után megérkezett Pápua Új-Guineába. Háromnapos indonéziai tartózkodása után Ferenc pápa szeptember 6-án péntek reggel tovább indult 45. apostoli útjának második állomáshelyére Pápua Új-Guineába. Majd egy órás késéssel helyi idő szerint 10 óra 37-kor indult Ferenc pápa az indonéz légitársaság gépével Jakarta repülőteréről a távoli Szigetország felé, ahol Pápua Új-Guinea fővárosában Port Moresby-ben szállt le a 4700 kilométeres 6 órás utat követően. A Szentatyát Jakarta repülőterén az indonéz vallásügyi miniszter búcsúztatta a helyi nuncius és püspökök jelenlétében. A pápa nagyon hálásan megköszönte vendéglátói rendkívül szívélyes fogadtatását, mellyel látogatása minden helyszínén találkozott. Mielőtt szálláshelyét a jakartai apostoli nunciatúrát elhagyta, köszönete jeléül pápai címerének egy mozaik példányát ajándékozta nekik. Kétnapos Pápua Új-Guineai látogatása során 4 nagyobb program szerepel. Szombaton délelőtt találkozik a Szigetország hatóságaival, délután pedig az egyházi vezetőkkel és papok, szerzetesek, hitoktatók képviselőivel. Vasárnap délelőtt szentmisét vezet és homíliát tart, délután pedig az ország legészakibb részén fekvő Vanimo kikötőváros híveivel találkozik. Visszatérve Port Moresbybe, tervek szerint szeptember 9-én hétfőn délelőtt repül tovább Kelet-Timorra. Pápua Új-Guinea a hatalmas óceáni térség egyik országa. A föld második legnagyobb szigetének, Új-Guinea szigetének keleti részét és számtalan kisebb szigetet foglal magába. A mai államterülete a gyarmati múlt következményeként alakult ki. Területe Magyarországénak mintegy 5-szöröse, lakosainak növekvő száma meghaladta a 10 milliót. Fővárosa Port Moresby a délkeleti part mentén fekszik. Nevének első részét őslakóiról, a pápuákról kapta. A maláj eredetű pepuah szó jelentése göndörhajú. Nevének másik része a főszigetére utal, amelyet Iñigo Ortiz de Retes spanyol hajós nevezett el 1545-ben. Úgy találta ugyanis, hogy a sziget őslakói hasonlítanak az afrikai Guinea lakosaira, és megkülönböztetésül tette hozzá az új Guinea jelzőt.
Pápua Új-Guinea története. Természeti kincsek és szociális feszültségek. Gyarmati múlt, gazdag természeti és kulturális kincsek, szegénység, bűnözés, kezdetleges infrastruktúra, alacsony élettartam, hagyományos gazdálkodó életmód, sokféle népcsoport, több száz beszélt nyelv. Ez jellemzi ma Pápua Új-Guineát, a második országot, amelyet Ferenc pápa dél-ázsiai és óceániai látogatása során fölkeres. Az óceániai ország a világ második legnagyobb szigetének, Új-Guineának keleti részét foglalja magába, valamint további 600 szigetet. Lakosainak száma közel 9 millió. Felbecsülhetetlen gazdagságú élővilággal rendelkezik, melynek jelentős része ma is feltáratlan. Ásványkincsei és természeti adottságai dacára fejlődő országnak számít, magas az írás tudatlanság és a HIV fertőzöttség aránya. Indonézia, a Salamon-szigetek és Ausztrália között fekszik. 22 tartományra oszlik, köztük van a főváros Port Moresby kerülete és a Bougainville-i autonóm régió. A világ egyik legkevésbé fölfedezett országa, melyet védett korallzátony vesz körül, aktív a vulkánműködés a régióban. A szigeten egy hegylánc húzódik végig, legmagasabb csúcsa több mint 4500 méter magas. Az alacsonyan fekvő és tengerparti területeket sűrű esőerdők és nedves vidékek szegélyezik, ahol virágzik a növény- és állatvilág. Két fő folyó táplálja a szigetet, melynek éghajlata forró, nedves, egyenlítői, egész évben esős. A Magyarországnál ötször nagyobb területű Pápua Új-Guinea államformája alkotmányos monarchia. Királya a mindenkori brit uralkodó, jelenleg harmadik Károly, akit a főkormányzó képvisel. A végrehajtó hatalom a miniszterelnök és kormánya kezében van. A szigetország területét a gyarmati múlt alakította. Határos az indonéz Pápua tartománnyal. A 19. század végétől vetélkedtek érte a britek és a németek, majd Ausztrál fennhatóság alá került, még 1975-ben elnyerte a függetlenséget a brit nemzetközösségen belül. 1964-ben ült össze az első parlament. A kormányfő a függetlenségi mozgalmat vezető Pápua Nacionalisták pártjának alapítója volt. Michael Sommer 1980-ig maradt hatalmon, majd 1982 és 87 között miniszterelnök volt. 1985-től 10 éven át felváltva kormányzott a Pangu párt és a Népi Demokratikus Mozgalom új koalíciója, de nem sikerült megoldaniuk az ország fő gondjait, a területi feszültségeket Indonéziával, a korrupciót, a nemzeti összefogás hiányát, a véres szeparatista gerilla háborút, mely 1989-ben tört ki Bougainville szigetén, s ami csak 1998-ban zárult le, miután teljes autonómiát nyertek. 2002-ben Sommer újra visszatért a kormány élére, mint az új Nemzeti Szövetség párt vezetője, akinek harmadik mandátuma idején a bűnözés és az AIDS nagyarányú terjedésével kellett szembenéznie. Őt 2011-ben az ellenzéki Peter O'Neill követte, a Nemzeti Kongresszus Néppárt vezetője. 2013-ban aláírtak egy megegyezést az ausztrál hatóságokkal arról, hogy az Ausztrália által elutasított bevándorlókat Manus-szigeten és Port Moresbyben helyezik el büntetés végrehajtási központokban. 2019-ben O'Neill lemondott, miután a földgáz kitermelésre olyan szerződést írt alá a multinacionális vállalatokkal, amely sértette a nemzeti érdekeket. A korábbi pénzügyminiszter James Marape kapott utána bizalmat, de idén januárban súlyos zavargások törtek ki a fővárosban, mert jelentősen csökkentették a közalkalmazotti béreket. amit Marape informatikai tévedésnek tulajdonított. Pápua Új-Guineában jelenleg nagy elégedetlenség tapasztalható a lakosság körében a magas árak és a nagy munkanélküliség miatt. Az aranyban és rizsben, valamint vízforrásokban, mezőgazdasági és erdőségi területekben különösen gazdag ország továbbra is Óceánia egyik legszegényebb nemzete, amely főként Ausztrália hatása alatt áll. A lakosság harmada a szegénységi küszöb alatt él, a várható élettartam éppen csak eléri a 67 évet. Magas az AIDS-fertőzöttek aránya, a lakosok alig kétharmada tud írni-olvasni. A népesség nagyon heterogén, több mint 700 törzs él Pápua Új-Guineán, a beszélt nyelvek száma meghaladja a 800-at.
Oszkár és a hagymapince. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
...1959-ben Németországban Günter Grassnak, az akkor még ismeretlen fiatal írónak jelent meg a nagy feltűnést keltő könyve, amely a Bádog Dob címet viseli. A regény főhőse Oszkár, a fejlődésben visszamaradt infantilis törpe, aki csakis a plédobján keresztül hajlandó értekezni a világgal. Ez az Oszkár egy különleges mulatóhelyre, a hagymapincébe kerül dobosnak. Itt nem búfelejtő italt árusítanak, hanem minden vendégnek, idősnek és fiatalnak, férfinak és nőnek egyaránt egy kis díszes deszkát, egy éles kést és egy hagymát adnak úgymond szórakozásként. Aztán mint egy vezényszóra hámozni, majd vágni, egyre gyorsabban vágni kezdik a hagymát mindaddig, amíg minden szem meg nem telik könnyel, és az egész vendégsereg sírni nem kezd. Az úgynevezett vendégek ugyanis sírni járnak a hagymapincébe, mert olyan fásultak már, hogy csak így tudnak sírni, és kibudjanó könny nélkül mégsem tudnak élni. Fizetnek is azért, hogy kiszikkadt életüket feláztassa a könny, és sírva, zokogva beszélni tudjanak önmagukról, sebeikről, bánataikról. Hogy legalább néhány óráig embernek érezzék magukat. Érző embernek, érzéketlen fadarab helyett. Milyen fogvaszoktató és gunyolódó fotográfiája ez egy modern írónak a modern emberről. Arról az emberről, akinek már csak a hagyma indítja meg a könnyeit, érzelmeit. Vannak, akiknek az ital a hagymájuk. Már csak az ital kábulatában éreznek még valamit, s isznak, mert olykor embernek szeretnék érezni magukat. Vannak, akiknek a felfújt bőrlabda a hagymájuk, s egy elvesztett mérkőzésen még tudnak dühöngeni, azaz érezni, és dühükben még talán sírni is. Egy fiatal lányt édesanyja templomba hívta. Erre a lány annyit mondott: én inkább megnézem a Halálhajó című filmet, mert azt mondják, senki sem marad benne életben. Ennek a lánynak a filmnézés az úgynevezett hagymája. Egy mozi sötétjében elsírja magát, és pár pillanatig embernek érzi önmagát. A fásult szív olyan régi, mint maga az ember. Ezt a befásultságot az okozza, hogy azok az emberek, akik maguk körül forognak, egyre inkább süketté válnak egymás meghallgatására, befelé fordulnak, és némákká is válnak, mert nem tudják elmondani érthetően, ami bennük van. S egy idő után nem is akarják. Amikor beszélek, többször is megtapasztalhatom, hogy nem úgy értenek meg engem, ahogy azt én szerettem volna. Vagy pedig meghallgatok másokat, és mégsem értem jól őket. Ez is süket némaság. Sőt, igazán az. Amikor Jézus feloldja a süket néma nyelvét, és helyreállítja hallását, eszembe jutnak a fogyatékkal élő emberek, akikkel munkám során találkozom. Az ő világuk a mi világunkkal nehezen találkozik. Mégis, magunkat többször sajnálom, hiszen ők szemmel láthatóan többször élik meg a jelen pillanat örömében hétköznapjaikat, mint mi, magunkat normálisnak tartó emberek, akik sokszor nehezebben éljük át, vagy éljük meg, vagy éljük túl mindennapjainkat. Sokszor beszélünk, mégsem értenek. Meghallgatunk másokat, mégsem értjük jól őket. Jó lenne meghívni beszélgetéseinkbe a mestert is, hogy segítsen gondolataink megfogalmazásában és másokra való figyelésünk során. Megkérni őt, hogy megnyíljon nyelvünk, és egyértelműbben fogalmazzunk. Megnyíljon fülünk, és jól halljunk. Megkérni őt, tegyen egészségessé, egész emberré. Különösen akkor, amikor nagyon is annak hisszük magunkat.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Oszkár és a hagymapince címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden mást. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába vársz, mibe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a város zaját, nincs messzeség. Reább talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán. Figyeld a csend,
mit beszél, hogy a város zaját nincs messzeség, de áttalál. Csendben jön az úr egy éjszakán.
A nap verse.
Reményik Sándor, valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörten, a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a terhem. Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen. Talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt is, aki értem, csak egyszer is imádkozott.
Reményik Sándor, valaki értem imádkozott című versét Tunyogi Péter mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar író, költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be, az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg, Fagyöngyök címmel, ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a Transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
Imája.
Szent Ágoston imája. Könyörgök, Uram, nyilatkoztasd ki, mim vagy te nekem. Mondd lelkemnek, én vagyok üdvösséged. Úgy mondd, Uram, hogy meghalljam. Íme szívem, lelkem fölfigyel hozzád. Nyisd meg fülemet, és mondd lelkemnek, én vagyok a te üdvösséged. Ámen. Add Istenem, hogy szeressük egymást. Add Istenem, hogy szeressük egymást. Add, hogy minden embert szeressünk, még ellenségeinket is. Nem azért, mivel testvéreink, hanem hogy azok legyenek. Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri szeretet. A testvér, mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a szeretettől testvér legyen. Add megértenem, hogy amikor egy barátot szeretek, egy testvért szeretek. Már velem van, már bekapcsolódott a minden embert átfogó egységbe. Add, Uram, hogy szeressek, és testvéri szeretettel szeressek. Áradjon egész szeretetem a keresztények felé, az egyház minden tagja felé. Ó Jézusom, add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, a te szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!